Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, is én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Váron Dénes zongoraművész. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, köszönöm szépen.
Itt már elkezdtünk beszélgetni a műsor előtt, és hát mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy a tanítással kapcsolatban, hogy neked az odavezető út és a próbák és az előadásig tartó idő az néha fontosabb, mint maga az előadás. Nem tudom, jól értettelek?
Hát igen, én azért változatlanul azt gondolom, hogy amit fiatalon is gondoltam, hogy azért ebben a legjobb az, hogy az ember foglalkozik ezekkel a darabokkal. És ez nagyon érdekes a tanításnál is, és ez nagyon fontos, ezt látom a növendékeimnél, hogy olyan jó a hozzáállásuk. Tehát, hogy többen az ember nem azt szerint dolgozik, hogy tehát a koncert persze, hogy a fókuszban van, de az oda vezető út az nagyon fontos, és a koncert az egy állomás, az olyan, mint egy nekem, mint mondjuk egy fénykép felvétel, hogy az egy adott fénykép, de amint vége a koncertnek, az ember tovább dolgozik a mű. És valahogy ehhez való újra csatlakozás esetleg, tehát ez a legérdekesebb szerintem. Tehát a darabokkal való foglalkozás.
Igen, és ez még művésznek sem kell lenni, hiszen ott azzal foglalkozol, ami örömet okoz, és ami kikapcsol, és akkor foglalkozol zenével, filozófiával.
Igen. Hát nem mindig kapcsol ki, azt azért nem mindig mondom, mert...
Nem mindig kapcsol ki, micsoda?
Hát a zene engem nem, tehát ha szórakozni szeretnék, akkor, vagy kikapcsolni szeretnék, akkor azért nem zenét hallgatok, mert akkor az ember, tehát engem nagyon intenzíven, hogy így mondjam, igénybe vesz a zene. Tehát ez, de nem hívnám munkának semmiképp, mert hát rajongva szeretem.
Minek hívnád akkor? Ha nem munka, akkor
hát,
micsoda?
Hivatás, szenvedély, nem tudom. Tehát alap ilyen létkérdés, egzisztenciális kérdés. Tehát a minden a zenén keresztül van. Többen ezt tanítom magamat egy kicsit, hogy azért nem mindent ezen keresztül lássak, de valahol azért egy kicsit így is nőttem föl. Tehát valahogy annyira ez volt pici gyerekkorunktól az abszolút fókuszban.
Uh-huh. Milyen családban nőttél föl, és miért volt ez ennyire korán már a középpontban az, hogy a zene mindenek előtt és mindenhez a zenén keresztül vezetett az út?
A szüleim nem zenészek egyébként, de nagyon szerették a zenét, és van egy nővérem, ő se lett zenész, de ő is nagyon szereti a zenét, és de ami egy nagyon komoly élmény volt nekem gyerekkoromban, hogy már ilyen 5-6 éves koromban vittek rendszeresen az operába minket, és az operákba én beleszeretem, mai napig nagy opera rajongók vagyok.
Nálam is így volt.
Feleségemmel mind a ketten, és az nekem egy óriási, hát az első nagy kedvencem, mai napig nagyon szeretem Verdit egyébként, és a Traviata volt az első nagy kedvencem, és ez egy nagy élmény volt, hogy felismertem a egyes részeit. És akkor tudtam már kívülről a fél operát így 6-7 évesen is, és az egy, akkor, de hogy mondjam, tehát ez egy ilyen nagyon nagy öröm volt tényleg ott lenni. És akkor az anyai dédmamám, ő zongoratanárnő volt, és volt egy ilyen nagyon szép faragott pianinó a nagyszüleimnél, ami aztán átkerült hozzánk. Ez mint hangszer elviselhetetlen lehetett, mert engem akkor nem zavar, de zúgott folyamatosan, tehát mondjuk ma nem adnám senkinek, hogy ezen tanuljon, de én nagyon szerettem, és ezen kezdtem el aztán tanulni, de ami fontos volt, hogy egy olyan általános iskolába jártam az Alsóerdősor utcában, ahol minden nap volt énekóránk, ugye ez a mai tanítási rendszerben egy példa lehetne, hogy minden nap volt énekóra, heti kétszer tantárgyszerűen néptáncoltunk, kórusban énekeltem, még a mai napig egy olyan élmény, hogy ilyen 7-8 éves koromban végig énekeltem a Kodály és Bartók kórusokat. Tényleg akármikor játszom a Bartók harmadik zongora versenyt, az első tétel végén mindig eszembe jut a cipósütés, mert az egy-egybe ugyanaz a zenei anyag, tehát szerintem az magától idézte a Bartókot. De hát ezek nagyon fontos élmények voltak.
És ez is jelzi azt, hogy milyen komplexen látod ezt az egész világot, hogy meghallasz egy dalmat, és akkor egy cipó jut eszedbe, valami összekapcsolódik két dolog az agyadban, nem?
Hát nagyon sok, de egyébként azért így is voltunk, tehát én nagyon, nagyon szerencsés voltam a Zeneakadémiának egy egész fantasztikus időszakában. Egyébként elsőre nem is rögtön például a zeneelmélet tanárunk Földes Imre jut eszembe, aki még szerencsére mai napig is jár a koncertjeinkre, hogy hát nála egy olyan komplexitást tanultunk, tehát amellett, hogy a zeneirodalmat tanultuk, hogy mindennel diákat vetített az utazásairól, nagyon fontos helyszíneket, templomokat, múzeumokat, képtárakat mutatott, irodalmi alkotásokat, tehát ez úgy ebben nőttünk föl, hogy ez közös, vagy ha elmentünk egy Kurtág órára, aki minden ütemről valami eszébe jutott, és a legtágabb asszociációs rendszerben idézett más szerzőktől, emlékszem, mindig mutatott valamit, ez az ember a felét, tehát így 15-6 évesen egy csomó mindent nem ismertünk, és mindig mondta, alapmű, ismerjék meg. És akkor, szóval folyamatosan ebben nőttünk föl, hogy ezt tágították, ezt a horizontot.
Említetted az utazási, meg egyéb élményeket, amiket a professzoraid meséltek, és akkor beleépítették az előadásban a művészettörténet mellett. Mennyire, mondjuk nálad mennyire egészíti ki az egyedi interpretációdat a saját élmény, és mennyire támaszkodhat csak a leírt anyagra?
Hát szerintem ez mindig együtt van, mert a legfontosabb forrásunk azért a kottakép. Tehát az és nem, el se tudnám képzelni, hogy ne legyen nála. Tehát az egy dráma lenne. Tehát ha én elmennék egy koncertet, amit hiába tudom kívülről, és játszom is kívülről, nem lenne nálam a kotta, akkor teljesen a levegőbe lógva érezném magamat. Tehát nagyon fontos a viszonyom a kottához egyébként. Ez, én nagyon konzervatív vagyok egyébként, de például képtelennék iPadről játszani, mert az eleve nekem ellenkezik a szellemével a darabnak. Inkább vannak olyan kottáim, hogy a Zeneakadémia óta megvan, már rojtos szakadt, de valahogy mégis kötődöm hozzájuk. Tehát a kotta, de eleve a kottakép, ugye az ember megpróbálja megfejteni, de hát akármit csinálunk, az minden a saját, nem is tudom másképp, minden az én szűrömön keresztül megy, és tulajdonképpen azzal, hogy én egy művet szeretnék interpretálni, de az összes rezdülés, ami bennem ezáltal megszületik, az akarva akaratlanul ott lesz. Tehát a saját, abban meg benne van az én teljes élményanyagom. Tehát ez valahogy nem, szerintem nem elválasztható egymástól.
Egy interjúban azt nyilatkoztat, hogy most már sokkal bátrabb vagy a tekintetben, hogy a saját gondolataidat és érzéseidet belemered vinni úgymond az előadásaidba. Ez alatt többek között azt érted, hogy
ez alatt többen azt értettem, hogy leginkább, hogy ahogy mondtam, mi nagyon erős időszakban nőttünk fel, és tényleg elképesztő mestereim voltak. És tényleg az, hogy egy kurtági szintű tanításban részesültem már 15 éves koromban, heti szinten jártunk Rados Ferenchez, Simon Albert, Becher Mihály, a főtártanárim, Falvai Sándor, Kevázi Gyöngyi, de jártam Siff Andráshoz. Tehát tényleg hihetetlen erős, és ezek életre szóló, hát tényleg így a Rados Kurtág Siff tanításai, azok egy életre szóló feladatot is adtak. És aztán később Vég Sándor, Heinz Holliger, nem csak zongoristákat említsek, de eljön az embernek egy pont az életében, amikor, hát ugye, hogy az ember a szüleiről is leválik, és elkezdi a saját belső útját követni, ami nem az ellen van, amit tanultam, csak nekem eljött, én kb. 26-7 éves koromig, talán 28, nagyon rendszeresen még a Zeneakadémia után is jártam vissza a tanáraimhoz, és akkor eljött egy pillanat, amikor nagyon erősen azt éreztem, hogy ezt most abba kell hagyni. De úgy, hogy végleg.
Miért érezted ezt?
Mert úgy éreztem, hogy most le kell válni erről, és itt volt az, hogy akkor az ember millió dolgot tanult, és ez a mai napig ott van velem, minden, sőt, nagyon sok minden az teljes mértékig az enyémé vált, vagy nem tudom, tehát ez az ember akkor ezt valahogy utána elkezdi, tényleg az, hogy azért elkezd erősebben befele figyelni, és akkor el kell kezdeni megtalálnia valahol saját magát. De ez nem egy öncélú keresés, ezek tényleg, ez nagyon sok buktatón is, esetleg belső kríziseken, nagyon sok mindenen keresztül megy, de akkor az egy nagyon nagy élmény, amikor az ember azt érzi, hogy megszületik valami új benne, ami valahol igazán rajta keresztül ment, és azt merje elmondani, mert ez is egy időszak. Én egyébként egy ilyen lassú belső emésztő vagyok, hogy mondjam, tehát én a lassú lépésekben hiszek, és akkor egy idő után valahol ez úgy ennek hirtelen kifele egy eredménye lesz.
És mi az, amit ilyenkor kutatsz magadban, vagy mennyire nehéz megtalálni a saját mélységedet, vagy hangulat, vagy az, hogy egy bizonyos hang, az belőle szülessen meg?
Ezeket ezt nem gondolom, csinálja.
Nem lehet ez könnyű.
Ez magától van, hát inkább azt mondom, hogy hát a darabokkal való foglalkozásban hova tud eljutni az ember. És utána, nem tudom, tehát amikor, hát ez szerintem minden szakmában, meg általában az életben is így van, hogy tudja megfelelni vágyásokat, meg ezeket a dolgokat letenni. És hogy mer direktebben fogalmazni, hogy mer akár karcosabban kimondani dolgokat, vagy nem tudom. Ez mindenkinél másképp zajlik. Van, akinek ez nem megy nehezen, van, akinek nehezebben megy, de ezek, hogy mondjam, mindenkinek más a belső fejlődési útja. És ez visszatérve arra, amit előtte mondtál, ez nagyon sokszor, vagy nagyon sokban összefügg egyébként az általános, tehát nem csak a zenész életünkkel, hanem mindennel.
Uh-huh. Említetted a kríziseket, hogy nem egyszer ilyen kríziseken keresztül is vezet az út ahhoz, hogy megtalálja az ember saját magát, vagy legalábbis egyre jobban megismerje magát, és ezáltal az előadó művészi pályája is fejlődjön, bár nem biztos, hogy ez jó szó. Milyen kríziseid voltak neked, vagy volt egyáltalán olyan mély krízis, amikor így nagyon-nagyon lementél, és újra kellett gondolni dolgokat? Akár művészi, akár önismeret.
Hát persze. Ez egyébként érdekes, mert szerintem kifele úgy látszik az én életem, már az a zenei életemnél, hogy soha nem voltak igazi krízisek, mert azt hiszem, hogy minden úgy elég jó időben, az én tempomban zajlott, végül is tényleg lediplomáztam 23 éves koromban, 2 héttel rá megnyertem az Anda Géza zongora versenyt, tehát valahogy olyan jó időkben zajlottak, mindig volt nagyon sok szép feladatom, sokat utaztam, készültek felvételim. De ez nem azt jelenti, tehát ez a külső rész, hát az embernek rengeteg belső, hát az nagyon fontos is, tehát rengeteg kérdése van, kérdőjele van, vagy nagyon sokszor megharcol magával. Tehát azt voltak persze periódusok, amelyek nehezebbek voltak, amelyek könnyebbek voltak, de ez azért egy hétköznapi életérzés, hogy ez nem, én nem gondolom, hogy ez így könnyen születnek meg dolgok. Legalábbis nálam nem. Tehát,
megküzdesz a dolgokért?
Van, tehát hogy igen, tehát hát eleve az embernek van, én azt gondolom, egy zenésznek egy belső érzékenysége, amivel nem is mindig könnyű együtt lenni, már saját magának.
Ezt egy kicsit fejtsük ki, ez egy érdekes gondolat. Mesélj arról, hogy miért rossz magaddal lenni néha.
Nem ilyen értelemben gondoltam. Tulajdonképpen ez, amit mondtál az elején, ez a kikapcsolódás, azért a zeneművek nagyon súlyos mondani valókat hordoznak nagyon sokszor, ami fantasztikus, és egy óriási lehetőség, és egy hatalmas élmény, és egy nagyon nagy belső utazás, de könnyűnek ezt nem nevezném. Tehát amikor az ember a késői Beethoven szonátákkal harcol, vagy a Schumann műveknek ez az elképesztő érzékenységével, és ez az óriási emocionális spektrummal, amelyben ezek a művek működnek, vagy élnek, egyszer egy gyönyörű, de hát azért megterhelő dolog. Tehát ez egyáltalán egy óriási élmény, de nem könnyű reggel, mit tudom én, 9-kor felcsapni a Beethoven opus 111-es szonátát, és a hatalmas kaland, de hogy mondjam, ez egy folyamatos belső munkát igényel saját magunkkal.
Uh-huh. Legutóbb melyik művel tudnád kiemelni, ami hasonló érzéseket váltott ki belőled?
Hát ugye volt egy periódus, most egyébként az még a Covid előtt volt, amikor 3 éven keresztül az utolsó, mit tudom én, 9 Beethoven szonátát, meg a késői bagatelleket, azt úgy folyamatosan játszottam. Hát ez egy nagyon nagy élmény volt, de hát így én 50 éves koromig vártam például Hammler klavírszonátával, akkor tanultam meg. Tehát ezek mind ilyenek. Vagy például most, ami jövő héten föl fogjuk lenni 6 napunk lászra a Antje Vejthasszal és Maria Elizabeth Hecker kollégáimmal a 3 Schumann zongorás triót, és a Schumannnak van egy fantázia darabjai, fantázia darabok zongorás trió, ez 4 művet 6 nap alatt föl fogunk venni, hát az egy hihetetlen, remélem, hogy egy nagyon szép élmény lesz, ez egy nagyon intenzív időszak lesz. Tehát ezeket itt erre belülről is fel kell készülni. Tehát ez nem csak az, hogy az ember jól tudja a műveket, vagy van egy erős véleménye, hanem ahhoz, hogy ezt igazán úgy tudja interpretálni, amit elvár magától, vagy nem tudom, ahhoz azért nagyon ott kell lenni belül.
Egy ilyen jó interpretáció, vagy egy sikeres előadás, vagy egy munkafolyamat vége, mert ugye neked fontos maga a munkafolyamat, a próbák és a felkészülés időszaka, a végén ezzel gazdagabbá válik a te személyiséget? Tehát valahogy beépül, megváltozol, és akár egy felsőbb szintre tudsz lépni, mint művész?
Én
és
azt
mint személyiség?
Gondolom, hogy meg az, hogy az mondjuk szerintem nagyon jó, hogy és van sok nagyon nagy, zseniális kollega, akiből talán az hiányzik, hogy egy koncert után sem tud igazán örülni, mert csak azt látja, ami esetleg nem sikerült, már az mindig van. De én tudok nagyon örülni koncert után. Tehát engem az és ez jó, ez fontos.
Meddig tart az öröm?
Hát, hogy mondjam, tehát egy jól sikerült koncert után van egy ilyen megnyugvás az emberben, vagy egy ilyen teljesség érzet. Hát aztán másnap újra elkezdik.
Igen, és akkor már a következő feladat, meg a következő
persze,
koncert.
Persze, meg én sose, az is fontos érzés szerintem, én nem érzek sose lezárva semmit. Tehát nem érzem azt, hogy eljátszottam egy darabot, hogy na, most ezen meg. Tehát ez valahogy úgy, ez magától jött, tehát ezt nem kitaláltam, de valahogy így működik nekem, hogy ezt tényleg egy állomásnak érzem. Szóval nem gondolom, úgy érzem, hogy mindig lesz még lehetőségem. Ez egy jó érzés, lesz még lehetőségem tovább dolgozni.
Görcsösség, akkor soha nem szoktál válni? Ráfeszülni dolgokra?
Úgy nem gondolom, hogy alapvetően nem hiszem, hogy azt hiszem a személyiségem nem görcsös. Izgulni szoktam, tehát ha most erről van szó, az persze. De azt hiszem, hogy kezelhetően.
Azon gondolkodtál már, hogy mikor váltál igazán érett művésszé, amióta te azt mondod. Mert nekem mondjuk van egy tippem az életrajzodat olvasva, amikor az Anda Géza verseny megnyerése után ott az Andáék házában rengeteget vendégeskedtél, és ott egy ilyen hihetetlen művészi és Gesamtkunstwerk környezet vett körül, irodalom, filozófia, festmények, és akkor azt gondolom, hogy az úgy beszippantotta az embert, és az talán sikerült egy ilyen teljesebb személyiségé válni, de ez az én személyes interpretációm.
Hát az nagyon fontos lépcső volt, és hát ha visszagondolok, az egy eleve egy gyönyörű élmény, mert hát akkor tényleg nagyon fiatalok voltunk, és rengeteg.
Hány éves voltál ekkor?
Hát én 23 voltam akkor, és az Anda verseny egy azért különleges verseny, mert az tényleg egy család, azzal tényleg az ember egy család részévé vált. Tehát nem az volt, hogy utána kipasszíroztak belőlünk, amit lehetett, hanem nagyon, nagyon fontos koncertek voltak, tehát én 25 éves koromban debütáltam a Salzburgi ünnepi játékokon, ami nagyon nagy dolog volt, Vég Sándor dirigálása mellett szólistaként a Kamerát a Salzburggal, vagy föléphettem Zürichben a Tonhalle zenekarra, tehát nagyon fontos Luzernben, fontos európai fesztiválokra, centrumokba kaptunk meghívást, nem volt rengeteg koncert, tehát nem az volt, hogy el lettünk árasztva, volt idő arra, hogy anyagot tanuljunk, és amellett tényleg egy ilyen, ők követtek minket, tehát az Anda Géza özvegye egy fantasztikus hölgy volt, már jó néhány éve nem él, de ő tényleg úgy a szívén viselte, és úgy engem különösen úgy érzem, hogy szeretett, pláne, hogy én voltam az egyetlen, a mai napig azt hiszem az egyetlen magyar díjazott a versenyen. És neki ez nagyon fontos volt. Ő látott bennem valamit, ami neki hasonlította az Anda személyiségére, vagy játékára, és tényleg hát olyan gesztusokat tettek, hogy bármikor a feleségem, vagy én, Simon Izabella zongoraművész a feleségem, ha bármikor vagy ő, vagy én, vagy együtt játszottunk ott, akkor mindig náluk laktunk, és tényleg ott ez egy olyan ház volt, ahol a Andánénak az édesapja, a Kokoska barátja volt, és Emil Georg Bürle egyik legnagyobb privát festménygyűjteménynek a tulajdonosa, tehát a házban Renoir és Van Gogh és Gauguin képek között sétálgattunk, és hát úgy gyakoroltunk, hogy a stúdióban itt a bal oldalon egy csodálatos ilyen Tahiti Gauguin kép függött, és Canaletto képek voltak. Tehát egy és elképesztő könyvtáruk volt, de mindig megkaptuk a nyári, és nagyon sokat nyaroltunk Bachtelban. Ez egy hegyen volt az Andagézának egy pici kis saléja, és ott volt egy Steinway zongora, rengeteg kotta, és ott az senki nem, mert mi voltunk ott fönt egyedül, ott állt a hegytetőn a ház egy csodálatos panorámával, tehát itt eltöltöttünk sokszor két hetet, ott készültünk koncertekre, nézegettük a kottáit, ott volt a telefonkönyve olyan számokkal, mint a Furtwängler és a Clara Haskell. Tehát ez valahogy az ember ugye a zenetörténetnek egy része volt. De azért,
ha el vagy veszve a sok csoda, meg a szellemi érték között, nem? Mondjuk ezek után nehéz a mindennapi életbe visszatérni, nem?
Hát ez azért a része volt. De azért ugyanakkor, ha belegondolok, akkor én nagyon gyerek voltam. Tehát ez óriási élmények voltak, és ezek rengeteget előre vittek. De ez egy folyamat, tehát ez a 20-as éveimben, hát még később is azért még sokáig jártunk arra. Tehát egész addig, amíg a Mrs. Anda élt, addig ezekre a helyekre, tehát akkor mindig a házukban laktunk.
Az mit jelent, hogy gyerek voltál? Mióta vagy felnőtt? Mikor tekintesz magad felnőttként? Ez még az időszak, amikor még a megfelelési kényszer hajtott, és nem...
Hát inkább azt mondanám, hogyha, mit tudom, most visszahallgatom azokat a felvételeimet, amit ekkor készítem, az azok most már nem tetszik.
De azért vállalod őket?
Mindent vállalok, persze. Uh-huh. Abszolút, tehát nem idegen, azt nem mondom, de azért úgy érzem, hogy talán amiben tehát úgy érzem, hogy egy csomó minden belül bennem megvolt, vagy akár kész volt, vagy mint tudom, és egy idő volt, még úgy éreztem, hogy úgy lehullanak rólam ilyen abroncsok, és ezt igazán merem kimondani. És abban a fiatal éveimben ez nem volt annyira erős talán. És szerintem most már sokkal erősebb, vagy most. De én azt remélem, valahol én a folyamatos fejlődésbe hiszek, és hiába vagyok most leszek nem sokára 57 éves. Én azt gondolom, hogy most is még tudok tovább lépni. Nem fejlődésnek hívom, mert de engem hajt valami belülről, és tehát nem, soha nem úgy gondolok erre, hogy amit már elértem, azt reprodukálom, vagy nem tudom, hanem egy felfedezési vágy van bennem.